Szeretettel köszöntelek én is benneteket, és legelőször Alexa, hozzá szeretnék szólni pár szót. Egyik este kimentem mostóra, és nagyon hangos hangokat hallottam a konyhából. És azt hittem, hogy már van kint a konyhában, ő lehet ott. És mikor kimentem, nem találtam ott. Aztán, amikor visszamentem, kicsit később Márk is elment mostóra, és ő is hangokat hallott, és mondta nekem, hogy Eszter, valaki van a konyhánkban. Nagyon meglepődtünk, de hát nem gondoltuk, hogy ki lehet, vagy mi lehet, és aztán tovább aludtunk, mert nem láttunk ott semmit. És kicsit később hallottuk, ahogy a folyósón a szobánk felé nagy léptekkel jön valami. És egymásra néztünk, és gondoltuk, hogy ez biztos valami nagy állat lehet. Mert nyitva hagyjuk sokszor az ajtót, és gondoltuk, hogy hát valami legalább egy nyers, de valami annál nagyobb termetű állat, és szinte elképzeltük, ahogy kinyitjuk az ajtót, akkor szembe fog velünk kerülni egy vicsorgó vadállat, legalább egy róka méretű állat. És kinyitottuk az ajtót, és nem volt ott semmi. És tovább hallottuk a hangokat, hogy most már a kamrába van. És bementünk a kamrába, és ott sem láttunk semmit. Képzeld el, miután oda mentünk közel egy nagy tálhoz, amiben dió volt, arra felé hallottuk ezeket a hangokat, de ott már sejtettük, hogy itt valami kisebb dologról lesz szó. És elvettünk egy-két dolgot, és képzeld el, egy icipici, apró, pár centis kis pele szaladt el a lábunknál. És akkor így megfogalmaztuk magunkban, hogy tényleg fölösleges volt ez a riadalom, és annak ellenőre, hogy mi azt gondoltuk, hogy valami hatalmas nagy állat jön velünk szembe, tényleg egy aprócska kisegér volt egy kis fele. És valószínűleg tartom, hogy ennek az állatnak ez egy tulajdonsága, hogy olyan zajt kelt maga körül, hogy nem merik megtámadni a más állatok, mert azt hiszik, hogy valami hatalmas, félelmetes állat, és ezért nem közelítik meg azt a területet, és nem bántják őt sem. És megfogalmazhattuk ebben a helyzetben, hogy teljesen alaptalan volt a félelmünk. De azt szeretném neked mondani, hogy van egy jó hírem számodra, hogy sosincs alapja a félelmünknek, és mindig alaptalan a félelmünk. Hiszen a Jóisten mindig ott van velünk, és bármilyen helyzetben hívhatjuk az ő segítségét, és kérhetjük, hogy ott legyen velünk. Szóval lehet, hogy ez tényleg egy apróság volt, de van, amikor tényleg nagyobb helyzetekben is ott lehetünk. Én, mikor kicsi voltam, nagyon féltem a sötétben. És azért féltem, mert nem tudtam, hogy mi van körülöttem. Nem tudtam, hogy ki lehet ott, mi lehet ott, lehet, hogy valami veszélyes dolog, de azt sem tudtam, hogy valóban ott vannak-e azok a veszélyes dolgok. És ugyanígy még nagyon sok ilyen helyzettel fogsz te is találkozni, amikor nem tudod, hogy mi vár rád. Majd amikor az iskolában is, mikor nagyobb osztályokba kerülsz, ott is új tanárok, új lesz minden, és ott is egy picit kicsit megijedhetsz, hogy vajon mi lesz, vajon kedvelni fognak-e az osztálytársak, vagy milyen lesz ott, de mindig gondolj erre, hogy sosem vagy egyedül, és nem kell félned. És egy igét is szeretnék a szívedre helyezni, ami bármikor eszedbe juthat, amikor ilyen helyzetbe jutsz. Ezt Józsué könyvében olvashatjuk, a 9. fejezet első versét. Avagy nem megparancsoltam néked, légy bátor és erős, ne félj és ne rettegj, mert az Úr, a te Istened veled lesz mindenben, amiben jársz. És erre gondolj majd mindig, hogyha valami olyan helyzetben vagy, amikor nem tudod, hogy mivel állsz szembe, hogy vajon mi fog most történni, akkor gondolj erre, hogy mindig veled lesz a Jóisten. És tovább folytatjuk a gondolkodásunkat. A mai délelőtt a magvető példázatát hoztam gondolkodásra. Most biztosan végig fut mindenkinek a gondolatában, hogy ez egy igencsak ismert példázat, és hát úgymond az alapokhoz tekinthető. De tulajdonképpen, ha belegondolunk, kétféle hozzáállás van ebben a helyzetben. Az egyik az, hogy akkor hátradőlünk, és úgy gondoljuk, hogy igen, ezt már ismerjük, végülis nagyjából tudjuk, hogy miről van szó. Illetve ott lehet az is, hogy bennünk van egy kíváncsiság, hogy vajon most mi újat mondhat nekem. És hogyha például magunk elé képzülünk egy erdei útvonalat, ahol akár többször és többször elmegyünk és eljutunk azon az úton, akkor az is mindig egy kicsit más. Nekem is volt egy hasonló tapasztalatom ezzel, hogy megkérdezték tőlem, hogy nem mondom, hogy minden nap ugyanazon az úton megyek, egy erdei ősvényről volt szó. És egy barátommal összemosolyogtunk, és ránéztünk, hogy ez sosem vagy az az útvonal. Hiszen igen, A-ból B-be jutunk el, de mindig valami más van. Egy harmatos pókháló vagy falevél teljesen másképp tárul elénk tavasszal, mint ősszel, és ugyanígy a Biblia olvasás is. Van egy fő mondani valója, egy fő tanítása, de mindig vannak benne olyan apró részletek, amik újdonságként hathatnak számunkra, és amik éppen abban a pillanatban fontosak számunkra. És a magvető példázatával is hasonlóan voltam, hiszen már nagyon régóta ismertem, vagy hallottam róla, de valahogy sosem volt olyan hatása rám, hogy a magaménak éreztem, hogy meglássam benne, hogy nekem ez vajon mit mond. Hanem valahogy mindig kívülállóként kezeltem, és úgy gondoltam, hogy itt vannak különböző csoportú emberek, akik nem igazán keresik az igét, illetve van a jó föld, akik pedig a hívő emberek. És ahogy most nyáron újra elkezdtem olvasni, kiegészítésképpen Ellen White-nak a könyvével, akkor szembesültem vele, hogy másról van szó. Itt tulajdonképpen mindegyik csoport találkozik az igével. Mindegyik csoportnak valamilyen kapcsolata volt a Szentírással, kapcsolata volt Istennel, de valahogyan máshogy reagáltak, és három esetben nem jó eredménye lett. Tehát nem tudtak gyümölcsöt teremni. És ebből azt mondtam le, hogy tényleg ez egy olyan fontos példázat, amit érdemes megvizsgálnunk, hogy vajon számunkra ez mit mondhat, hogy mi vajon melyik csoportba tartozhatunk. És most az lenne a célja ennek a délelőtti alkalomnak, hogy most próbáljunk belehelyezkedni ebbe a példázatba, és tükörként tekintsünk erre. Mert tele van felkiáltó jelekkel, amik buktatók lehetnek, hogy igen, elindulunk egy jó úton, de tele vannak hiba lehetőségekkel, buktatókkal, és ezekre kell most odafigyelnünk, hogy felhívják a figyelmünket, hogy hol csúszhatunk el. Máté evangéliumának a 13. fejezeténél nyissuk meg a Szentírást. Márk evangélium és Lukács evangélium is feljegyzi ezt a példázatot, de most már nem fogjuk elolvasni. Tehát 13. fejezet, tehát hogyha megkeressük, akkor onnan tulajdonképpen szakaszonként, de követhető lesz a példázat. Az első verstől olvasom. Azon a napon kiment Jézus a házból, leült a tenger mellett, és nagy sokaság gyülekezett ő hozzá, annyira, hogy ő a hajóba ment leülni, az egész sokaság pedig a parton állt. És sokat beszélt nekik példázatokban. Ímé kiment a magvető vetni, és amikor ő vetett, némely mag az útfélre esett, és eljöttek a madarak, és elkapdosták azt. Némely pedig köves helyre esett, és ahol nem sok földje volt, és hamar kikelt, mivel hogy nem volt mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, elsült, és mivel hogy a gyökere nem volt, elszáradt. Némely pedig a tövesek közé esett, és a tövisek felnevekedtek, megfojtották azt. Némely pedig a jó földbe esett, és gyümölcsöt termett, némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Akinek van füle a hallásra, hallja. Ez volt maga a példázat, amit Jézus elmondott a sokaságnak, akik őt körülvették. És olyan érdekes, hogyha megfigyelitek, ez egy természeti kép, amit eléjük hozott. És Jézus tulajdonképpen a mennynek az ura, és azok a törvényszerűségek, amik igazak egy magnak a csírázására, a magvetésre, ugyanezek a törvényszerűségek igazak a mennyeknek országának, az evangéliumnak a hirdetésére is, és ugyanúgy Isten adja a növekedést egy kis magnak is, és ugyanúgy a hitnek a növekedésénél is ő adja a növekedést. Amit megfigyelhetünk ebben a példázatban, hogy tulajdonképpen itt Jézus, mint a magvető, vagy Isten, mint a magvető, az emberi szívekbe ülteti ezeket a magokat. És nem úgy, ahogyan elképzelnénk, hogy tényleg erőszakos módon meggyőzi az embereket, vagy tényleg hittérítés folyamán úgymond hirdeti az evangéliumot, hanem kis apró magvakat hint el, amik majd növekedve kifejtik a hatásukat. És ezzel szemben a rabbik ugye nem ezt tették abban a korban, hanem azt láthattuk, hogy ők nem az igét hittették, nem az ige magvát, hanem emberi tanításokat. Hogy az emberek mit mondtak az igéről, hogyan magyaráztak, és nagyon sokszor itt elcsúszások is voltak, hiszen voltak tévtanítások is, amikor voltak olyan részei a Bibliának, amit elfordítottak, hogy éppen az ő elgondolásaikat alátámaszza, vagy hogy annak megfelelő legyen, és így tulajdonképpen hiteltelenítették az igének az erejét. De Jézusnál azt láthatjuk, hogy ő a saját magvát vetette. És nekünk is, hogyha vetni akarjuk a magot, akkor azonosulnunk kell. Itt felmerülhet ez a kérdés, hogy most akkor Isten a magvető vagy mi, de azt mondhatjuk, hogy igen, Isten a magvető, viszont amit láthatjuk a jó földnél, hogy termett 30 annyit, 60 annyit, 100 annyit. Szóval mi is, hogyha az életünkben termés tud létrejönni, akkor mi is tudjuk a termésnek a magván keresztül árasztani azt az evangéliumot, és tovább tudjuk adni. És amit nagyon fontos megjegyeznünk, mielőtt részletesebben rámegyünk ezekre a talajtípusokra, hogy tulajdonképpen az üzenetnek az elfogadásától függ az örök sorsunk. Attól, hogy elfogadjuk, vagy elutasítjuk. És nem mástól, hanem tényleg rajtunk, a kezünkben áll a lehetőség, hogy mi hogyan reagálunk ettől. Mert azt tapasztaljuk, hogy ezek a talajtípusok különböző embereknek a hozzáállása és a reagálása az üzenetre. És tovább is olvassuk a Bibliánkban, követhetjük. A 10. fejezettől olvasom, de itt még nem a magyarázat lesz, hanem azt olvashatjuk, hogy a tanítványok pedig hozzámentek, mondták neki, miért szól ez nekik példázatokban? Ő pedig felelvén mondta nekik, mert néktek megadatott, hogy értessétek a mennyeknek országának titkait. Ezeknek pedig nem adatott meg, mert akinek van, annak adatik és bővölködik, de akinek nincs, az is elvétetik tőle, ami van. Azért szólunk velük példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, sem nem értenek. És beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése, amely ezt mondja. Halván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne ismerjetek. Mert megkövéredett a népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeikkel behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak. Mert bizony mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amiket ti láttok, és nem látták, és hallani, amiket ti hallatok, és nem hallották. Visszaugornék a 15. fejezetre, ahol Jézusnak az a válasza a tanítványoknak a kérdésére, mert ugye a kérdés, a tanítványok feltették azt a kérdést, hogy miért beszélsz nekik példázatokban, miért nem mondod el az üzenetedet szemtől szembe egyértelműen követhetően. De Jézus mégis egy természeti képet használt fel arra, hogy az üzenetét átadja a tanítványoknak, illetve a körülötte lévő embereknek. És Jézusnak az a válasza erre, hogy mert megkövéredett a népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak. És azt láthatjuk itt, hogy tehát látnak, de mégsem. Hallanak, de mégsem. Nem jön át az üzenet. Azt írja, hogy megkövéredett a népnek szíve. Nem tud áthatolni az üzenet, és nem tudja megérinteni az ő szívüket, hogyha szemtől szembe hallanák. És az az érdekes ennek a mondatnak a vége, ami szerintem nagyon fontos, hogy ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítson őket. Tehát, hogyha nem értik meg, hogyha ez nem jut megértésre az ő életükbe, akkor nem fognak tudni meggyógyulni sem. Tulajdonképpen ez a gátja ennek az egésznek, hogyha mi nem értjük meg az igét, akkor nem fog tudni rajtunk segíteni Isten, és hogy ezért fontos tényleg ez, hogy megértsük és befogadjuk. Tehát, hogy nem itt nyilván nem olyan értelemben van szó arról, hogy megértsük, hogy fizikálisan, hanem hogy valóban valódi megértésre jusson, és befogadjuk az igét. Tovább olvasom az igét. Ugye a tanítványok rákérdeztek arra, pillanatra még visszaugrok arra, hogy miért beszélt még példázatokba. Tudnénk-e még más szempontot is mondani, hogy miért kellett Jézusnak példázatokat alkalmaznia? Például, például ott volt az is, hogy neki még volt küldetése ezen a földön, és még vártak rá feladatok. Hogyha szemtől szembe szembesíti például a farizeusokat bűneikkel, akkor valószínűleg nem jutott volna el odáig, sokkal hamarabb kivégezték volna. Így viszont, hogy elmondott egy példázatot, így mindenki megérthette azt, hogy mi az a részt, ami éppen rá vonatkozik. És nyilván, hogyha ezzel akarták volna bevádolni Jézust, hogy de hát te ezt mondtad, akkor Jézus csak annyit mondhatott volna, hogy de hát ti azonosítottátok be magatokat. Tehát ti mondjátok ki magatok fölött az ítéletet tulajdonképpen. Így valamilyen módon ez egy védelmet is szolgált Jézus számára. Illetve ott volt az is, hogy ezek a természeti képek, ezek benne voltak a hétköznapjaikban. Nagyon gyakran részt vettek vetésben, aratásban. Ez volt a mindennapjuk része. És amikor vetették a magot, a maguk kis csendességébe, akkor eszükbe juthattak ezek a példázatok. És újra felelevenedhetett bennük, és elgondolkodhattak rajta, hogy tényleg vajon hogy is volt ez meg, hogyan is mondta Jézus, és hogy vajon hogyan kell nekem ehhez erre reagálnom. Illetve ott volt az is, hogy fel akarta kelteni Jézus a tanítványoknak a kíváncsiságát, az érdeklődését, hogy meg akarják érteni, hogy ne csak elsiklődjenek ez fölött, hanem hogy gondolkodjanak rajta, hogy akarják ezt megérteni. És folytatjuk a tanulmányozást a 18. verstől. Ti halljátok meg azért a magvető példázatát. Ha valaki hallja az igét a mennyeknek országáról, és nem érti, eljön a gonosz, és elkapja azt, ami annak szívébe vettetett vala. Ez az, amely az útfélre esett. Ennél a talajtípusnál láthatjuk azt, hogy ez egy útszéli talaj, egy megkeményedett, száraz talaj, amiben bele se tud menni a mag, nem hat bele a mag. És tulajdonképpen itt mondhatjuk azt, hogy ez akkor következik be, hogy az ige nincs ránk hatással. Olvassuk, halljuk, napról napra szembe jön velünk, de mégsem hat belénk. Hogyha úgy szemléljük az igét, hogy szép, jó, de tulajdonképpen nem rólam szól, nincs rám hatással, hogyha kívülállóként szemléljük. De itt nagyon fontos szerintem megemlítenünk azt is, hogy ezek a talajtípusok ezek nem predesztinálnak senkit semmire. Ezek a mi reagálásaink, ezek a mi hozzáállásunk az igéhez. De van átmenet ezek a talajtípusok között. Hogyha mondjuk jelenleg most ebbe a talajtípusba tartozunk, vagy egy másikba, van még lehetőség arra, hogy ez fejleszthető, és kerülhetünk a jó talaj állapotába is. Illetve van, amikor úgy sem használhatjuk ezt, hogy beskatujázzuk magunkat vagy másokat. Másokat meg főleg nem ilyen földtípusokban, hanem van, hogy ebben is magamra ismerek egy kicsit, meg egy kicsit magamra ismerek a másikba is. És rájövök, hogy tényleg itt is van probléma, meg ott is van probléma. Ennél is például, hogyha csak ezt a magvető példázatot néznem korábban, tényleg rám is ilyen hatással volt, hogy mint egy kívülálló szemléltem, és nem hatott rám. De eljön az is, amikor igen, hat ránk az ige. És van, hogy tényleg halljuk, vagy látjuk, vagy olvasjuk, de mégsem hatott még ránk. És hidegen hagyhat. Illetve, amit ennél a talajtípusnál még érdemes nagyon megemlítenünk, az a madarak, akik elkapkodják az igét. Ellen White azt írja erről, hogy itt tulajdonképpen Sátán segítőit példázza a példázat, és hogy ezeké is válhatunk, hogyha ami a szombatiskolán is felmerült az, hogyha például a szülők bírálják a tanárokat, akkor tulajdonképpen a bizalmat lerombolják a gyerekek szemében, és így már nem tudnak megbízni a tanítójukba, és nem jön át az üzenet. Tehát, hogy mi is ebbe a csoportba tartozhatunk, hogyha bírálgatjuk akár a lelkészt, akár hittestvéreinket, És tényleg olyan bagatell dolgokkal, hogy hogyan öltözködik, hogyan, milyen magyarossággal fejezi ki magát, vagy hasonló, mert hogy nem ezek a lényegek, és hogy nem erre kell fókuszálnunk, hanem arra, amit mond, arra, ahogyan viselkedik, és tulajdonképpen magára az igére, magára az üzenetre kell fókuszálnunk és figyelnünk, és ezt kell magunkévá tennünk. Szóval ennél a talajnál nagyon fontos megemlítenünk még egyszer azt, hogy nem álljunk madarakká, akik elkapkodják mások elől az igét, mert hogyha tényleg ezeknek még szót is adunk, és egymásnak megosztjuk ezt, hogy hallottad, mit mondott, hallottad, hogy ezekkel másokban is rombolhatjuk a bizalmat, és elkapkodhatjuk az igét. Illetve az, ami még felkiáltó jel, hogy ne váljunk olyanná külső szemlélővé, hogy lepereg rólunk mindaz, amit hallunk vagy látunk az igében. És tényleg azt tudtam volna még így megfogalmazni magamnak, hogy itt tulajdonképpen tényleg megmaradhat a vallásosság látszata, mert hogy tényleg ott van az, hogy az ember eljárhat gyülekezetbe, templomba, tényleg meglehetnek a vallásos cselekedetek, de hogyha tényleg nincs rá hatása az ige és lepereg róla, akkor az egész nem ér semmit. És nem tud gyümölcsöt teremni. A 20. verstől olvassuk tovább. Amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az igét, és mindjárt örömmel fogadja. De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való, mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal megbotránkozik. Mikor tartozhatunk ebbe a csoportba? Hogyha tényleg itt azt láthatjuk, hogy örömmel fogadja az igét, nem? Tehát azt olvastuk, hogy tényleg befogadja, örömmel fogadja, azonnal kicsírázik, az emberben megvan egy lelkesedés, de valami miatt utána mégis elszárad ez a csíra, amikor a nap erősen kisüt, mert a gyökere nem volt mélyen, mert köves talajba került. És tényleg, hogyha magunk elé képzelünk egy sziklát, amin rajta van egy talajréteg, hogyha a növénynek a gyökerét, azt nem látjuk tulajdonképpen, hogy az ott a talajban van-e, vagy mélyebben a sziklában. És hogy ebben az esetben, hogyha tényleg a sziklában van, ami az alaptermészetünk, akkor amiatt el fog száradni. És hogy tényleg, hogyha megvan a felszín, megvan az, hogy követni akarjuk mindezt, de ott marad alatta az énünk, és ott marad, abból táplálkozik a vallásosságunk, akkor ez továbbra sem fog maradandó lenni. És itt érdemes megemlítenünk azt is, hogyha a saját cselekedeteinkbe bízunk. Ha azt gondoljuk, hogy igen, teszek mondjuk rosszat is, de azért teszek jót is. Illetve ennek a kérdésköre, hogyha a cselekedeteinkből akarunk megigazulni. Hogyha azt gondoljuk, hogy mi valamit le tudunk tenni az asztalra, hogyha önmagunkban bízunk Isten helyett, és erre épül a hitünk. Illetve még az is itt van ennél a pontnál, hogyha nem a bűntől akarunk megszabadulni, hanem a kellemetlen körülményektől. Mert itt is azt láthatjuk, hogy kicsirázott, de amikor már jött a nap, akkor már nem tudod megállni, és hogy Istennek nem az a célja velünk, hogy a körülményeket megváltoztassa, mert ugyanúgy tűzni fog a nap, hanem hogy minket szabadítson meg a bűntől. Tehát a köveket kell eltávolítanunk ebből a talajtípusból, illetve hát a saját életünkből, hogyha vannak kövek, hogyha még ott van bennünk, ez az alaptermészet, ami táplálja mindezt. És tovább lépünk a következő talajtípushoz, a tövises talajhoz. Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét, de e világnak gondja és a gazdagságnak családsága elfojtja az igét, és gyümölcsöt nem terem. Itt azt láthatjuk, hogy a föld az már jó, elkezdett benne növekedni egy növény, de egy idő után, amikor már a növény valamekkora volt, megfojtották a tövisek. És ez is egy annyira veszélyes talajtípus, ugyanúgy, mint az előzőeknél is látjuk, ott is köze volt az embernek az igéhez. Itt is hallja, befogadja, örömmel fogadja, és követi is, de az életnek a gondjai azok megfojtják. Itt egy apró megjegyzést tennék azzal kapcsolatban, hogy Márk evangéliuma azt írja, hogy a világ gondjai, a gazdagság családsága és egyéb dolgok kívánsága. Lukács pedig azt írja, hogy a gondok, a gazdagság és ezen élet gyönyörűségei. Csak apró különbség, de igazából talán mondhatjuk azt, hogy mindegy olyan dolgokról van itt szó, amik hátráltatnak, amik visszavonnak minket, amik elfojtják bennünk a hitet. A világ gondjaira gondolunk, itt ugyanúgy ott van a szegényeknek az, hogy az életben maradásnak a gondjai, a túlélésért való küzdelem, illetve a gazdagoknak pedig a vereségektől való félelem, hogy veszteségek fogják érni. Szóval minden embertípusnál ott van, hogy főleg manapság is egyre gyakrabban, egyre jobban érezzük azt, hogy nem olyan egyszerű az életben maradás is, akár gondokat is okozhat, de nem hagyhatjuk, hogy ezek a félelmek eluralkodjanak rajtunk, és ezek a tövisek felnevekedjenek, hogy ez kerüljön fókuszba. És az is meg lehet, hogy az ember tényleg jó irányba munkálkodik. Segélyszervezeteknél, vagy tényleg önkénteskedik, vagy ilyesmi, de hogyha túlzásba viszi, és nincs ideje imára, nincs ideje Istennel kapcsolatba lépni, akkor ugyanoda kerül. Hiába a cél az maga jó, de mégis a fókusz elesik, és nem tud Isten bekapaszkodni. És látszólag ugye jót tesz, de van ez az ige, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. János evangéliumának a 15. fejezetéből az 5. vers. Szóval csinálhatjuk és teperhetünk, de hogyha ezt nem Istenből táplálkozunk, akkor ez nem fog eredményt hozni. A másik szempont, amit még itt említ, a gazdagság. Mózes 5. könyvének a 8. fejezetéből a 17. vers azt írja, hogy az én hatalmam és az én kezem ereje szerezte nékem a gazdagságot. Hogyha megnézzük, a gazdaság lehet ilyen probléma is, hogy magunknak tulajdonítsuk, de hogyha nem pénzben mérjük ezt, hanem mondjuk tehetség, vagy valamiben jók vagyunk, valamit jól tudunk csinálni, abban is nézhetjük ezt, hogy erről is számtalan helyen olvashatunk a Bibliában, hogyha ezt magunknak tulajdonítjuk, és úgy gondolom, hogy ez engem is, ez mindannyiunkat nagyon-nagyon meg tud kísérteni, hogy hú, ez sikerült megcsinálni, ez jól sikerült, és az odáig jó, igen, jól sikerült, de tényleg mindig ott legyen bennünk a hála is, és legyen az ott, hogy mindez Istennel együtt jött létre, és neki lehetünk hálásak ezért. Illetve ott lehet még az is, hogyha nem akarunk másoknak adni, mint ahogy van egy másik példázatban, a bolond gazda példázata, ahol új csűrt épít, és ahelyett, hogy a szegényeken segítene, hiszen azt nem fogja tudni felélni sosem azt a rengeteg gabonát, de mégis raktároz, és inkább nem ad a más embereknek. Szóval kimondhatjuk azt, hogy nem feltétlen a pénz az, ami probléma, hanem ahhoz való hozzáállás, illetve teljesen mást is be tudunk erre helyettesíteni. És itt van az, ami kicsi, apró különbség, hogy az élet gyönyörűsége. Elemvált azt írja, hogy ezek rossz szórakozások, amelyek gyengítik erőnket, illetve az egyéb dolgok kívánsága, az viszont lehetnek egyébként jó dolgok, csak mégis túlzásba visszük őket, és Isten elé helyezzük. Valami, tehát, hogy tényleg egy teljesen jó szokásunk, vagy egy jó dolog is lehet, de hogyha mégis elveszi az időt, és tényleg nem tudunk időt szállni az imára, vagy Istennel való kapcsolatra, akkor ez is ugyanúgy több is lehet a mi életünkben. Szóval tényleg ezektől a tövisektől kell megszabadulnunk. Én úgy gondolom, hogy engem például ez a talajtípus volt, aminél a legjobban magamra tudtam ismerni, de tényleg azt láthatjuk, hogy nagyon sok olyan pont van a többinél is, ami igencsak felkiáltó jel lehet számunkra. És tovább olvassuk az igét a 23. versnél, hogy amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az igét, aki gyümölcsöt is terem, és terem némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Amit láthattunk az előző talajtípusoknál, az az volt, hogy ugye rossz talajtípusok, de hogy mindegyik művelhető, ahogy az első, annak a talajnak a lazítása, hogy a mag egyáltalán bekerüljön a talajba. Utána a második talajtípusnál, hogy a köveknek az eltávolítása, a harmadiknál a töviseknek az eltávolítása, tehát mindegyik egy olyan művelet, ami a talajnak az előkészítése. És ezt, ha azt nézzük, nem maga a talaj végzi el magán, hanem isteni segítséggel tud ez létrejönni. Tehát nem tudjuk magunkban ezt így átalakítani, hanem tényleg kérnünk kell a segítségét Istentől, viszont ez a választás a mi kezünkben áll, hogy kérjük-e, hogy megműveljen minket, és befogadóvá tudjunk válni. És ahogyan a kertünket is folyamatosan művelni kell, mert attól még, hogy kihúztunk egy tövist, az nem lesz tiszta az a talaj, mert ugyanúgy nőni fog a következő és a többi. Tehát ez egy folyamatos, egy állandó törődést igényel a kert, hogy folyamatosan kell tisztítani. Ugyanúgy nálunk is folyamatosan nőnek ezek a tövisek, és ugyanígy majd láthatjuk a jó talajnál, hogy ez nem egy állandó állapot, hanem ezt folyamatosan úgy kell tartani. A nagymamám mindig azt mondta, hogy a gyomok azok az édes gyermekei a földnek. És hogy ezt is láthatjuk, hogy ez tényleg így van, és a mi életünkben is így van, hogy vannak olyan dolgok, amik reflexzerűen, ösztönösen jönnek belőlünk. De maga a kultúrnövény, azt aztán igencsak ápolgatni kell, hogy az gyümölcsöt teremjen. És nálunk is a jó szokásokért, a jó dolgokért, azért, hogy befogadjuk az igét, azért küzdenünk kell, és azért tenni kell, az nem fog magától termést eredményezni. És rátérünk most pedig a jó földre, ahogyan olvashattuk az igébe, hogy ez a tiszta és a jó szív. És én korábban eddig, ugyanúgy, mint ahogy tévgondolatom volt az előző három talajtípusnál is, ahol azt gondoltam, hogy azok abszolút hittől távol álló emberek, itt azt gondoltam, hogy ezek meg olyan emberek, akik mindig is jók voltak. Nyilván ez nem elképzelhető, de valahogy mégsem gondoltam bele, hogy azért jó föld, mert végbe mentek rajta azok a talajelőkészítő munkálatok, hogy most jó földnek mondható. És hogy ez nem a semmiből lett jó föld, hanem ez azzá kellett válnia. Illetve ez nem fog tiszta és jó föld maradni, hogyha nem művelik, hanem ugyanúgy megjelennek benne a kavicsok, a tövisek, és ugyanúgy megkeményedhet. És ez az, amit ennél a talajtípusnál felkiáltójáként megfogalmazhatunk magunknak, hogy mindig készen álljunk, hogy mindig gondozzuk és tartsuk tisztán a kertünket, mindig jó hozzáállásunk legyen az igéhez. És még talán azt az igét említeném, hogy ehhez az elgondolásomhoz, hogy úgy gondoltam, hogy így a tiszta szív ez egy alapvető állapot, hogy Jézus azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívjam megtérésre. És tényleg ez egy bátorítás is számunkra, hogy igen, bűnösek vagyunk, igen, vannak hibáink, de hogy pont ezért jött Jézus, pont ezért jött és segíteni fog rajtunk. Illetve még amit fontos kiemelnünk, hogy gyümölcsöt terem béketűrése is. Ezt a szót alá is húztam, mert hogy ez nem mentes a gyümölcstermés a nehézségektől, konfliktusoktól. És ugyanúgy, ahogy látjuk, hogy a gyümölcstermés az egy hosszú időszak. Folyamatosan növekszik, erősödik, és a nyár folyamán nagyon sok olyan tényező van, ami nehezíti ezt a növekedést. Akár egy jégeső, akár egy vihar, bármi kártevők is okozhatják, és ugyanígy a hit gyümölcseinek is idő kell, mire beérik, és ugyanúgy támadások érik. És szoktuk is mondani ezt a mondást, hogy teher alatt nő a pálma, vagy hogy ami nem öl meg, az megerősít. És az erre a dologra is igaz, hogy tényleg küzdelmekkel terív lehet mindez, de meg fogja teremni a gyümölcsét, hogyha hagyjuk. És zárásképpen még egyszer átismételnénk, hogy tényleg ez legyen akkor ennek az alkalomnak a célja és a lényege, hogy tényleg magunkat belehelyezzük ebbe, hogy meglássuk, tükörként tekintsünk erre a példázatra, hogy mirek melyik mutató igaz, mi az, amiben mi elbukhatunk, mi az, ami a mi gyengeségünk, hogy ezek ne következhessenek be a mi életünkbe, hogy ott volt az, hogyha nem hagyjuk, hogy ez igen, hatással legyen ránk, hogyha lepereg, hogyha kívülállóként tekintünk rá, hogy hát igen, ez így szép, de ez nyilván másról szól. Ez volt ugye a köves talaj. Akkor ott volt az, hogy illetve ez volt a kemény talaj, az útszéli, és a köves talajnál láthattuk azt, hogy amikor az én még ott van, és ez nem hagyja a növekedést, amikor a saját cselekedeteinkben bízunk, illetve ott volt a tövises talaj, ahol pedig elindulunk egy jó úton, de annyi dolgunk van, az élet pörög, és tényleg soha semmire nincsen időnk, hogy igenis időt kell szakítanunk, és igenis tényleg áldozatokat kell hoznunk, ami igencsak nehéz korunkban, de hogy figyelni kell. És a harmadik, ami, illetve a negyedik a jó föld, hogy, hogy ez pedig nem egy végleges állapot, hanem, hanem ezt igencsak gondozni kell, és fent kell tartani ezt az állapotot. Ezeket a gondolatokat gondoltam megosztani veletek, és remélem, hogy is hasznosnak találtátok, és annak ellenére, hogy tényleg ez egy ismer példázat volt, de remélem, hogy tudott mindenki számára újat mondani. Amen.